Reggeli Monitor Extra. Válogatás a hét legjobb beszélgetéseiből a Trend FM-en.
Köszöntöm Önöket, a ma Reggeli Monitor szerkesztője vagyok, Péli Nagykata, és ajánlom figyelmükbe a legérdekesebb szállításunkat, interjúinkat és beszélgetéseinket. Kezdjük a hazai ipari adattal. Végre elmozdult a hazai ipar termelése a mélypontról, bár havi alapon csak 0,5%-kal nőtt az ágazat teljesítménye júniusban, az egy évvel korábbi adathoz képest még mindig csökkenést mutat. A Központi Statisztikai Hivatal szezonális és naptárhatással kiigazítva 3,7%-os visszaesést mért az előző év júniusához képest. A Makronom Intézet szenior makrogazdasági elemzője elmondta ezzel kapcsolatban, hogy a német autóipar növekedése mozdította talán meg felfelé a magyar termelési adatokat. Molnár Dániellel Lakatos László beszélgetett a részletekről.
Júniusban éves alapon 8,2%-kal csökkent az ipari termelés. Persze itt a munkanap hatások miatt ez 3,7%-ra módosul, de azért a lényeg az az, hogy ismét csökkent. Gondolom ez nem volt meglepetés már a hétfői külkereskedelmi adatok ismeretében sem.
Igen, hétfőn a külkereskedelmi adatokban látható, hogy visszaesett az export értéke. Volumen adatot a KSH még nem közölt, de amúgy várható volt, hogy ott volumenben is jelentős csökkenés volt. És tekintve, hogy a termékkivitel nagy része az iparhoz kötődik, így tudható volt, hogy az ipari termelés alakult kedvezően. Szerepet játszott ebben a naptárhatás, idén kettővel kevesebb munkanap volt, mint tavaly. Most nem az ünnepek zavartak közben, egyszerűen a Julianus naptár az így alakult most. Ami ugyanakkor kedvező, hogy havi alapon kis mértékben, de legalább nőtt az ágazat termelése.
Na most hol csökkent a termelés?
KSH az első becsés keretében részletes ágazati adatokat még nem közöl, az még egy hetet várnunk kell, csupán két ágazatot emel ki, vegyi anyag és termékgyártás ágazatot, valamint a fa és papíripart. Ugyanakkor fontos, hogy a KSH-nak van egy ilyen gyakorlata, hogy amikor az ágazati adatokat nézi, akkor nem veszi figyelembe a naptárhatást. Ha tisztán a termelést nézzük, akkor az elmúlt hónapok adatai alapján az élelmiszergyártás is növekedhetett. Ami ellenben visszahúzhatta a termelést, az egyrészt az autóipar, a járműgyártás, valamint az akkumulátorgyártás. Ez az a két ágazat, ami jelentős visszaesést könyvelhetett el az elmúlt hónapokban. Várhatóan ez nem változott júniusban sem. Itt, ami a legnagyobb problémát jelenti, az a külső kereslet. Tehát a hazai prémium német márkák, a Mercedes, az Audi nem magyar piacra termel elsősorban, hanem külföldre. Németországba, valamint onnan az USA-ba. Tehát ha a külső kereslet gyengül, az megjelenik a magyar gazdaságban is. Ezt láthatjuk most hónapok óta, gyenge a külső kereslet, nincs megrendelés a magyar ipari termeléséhez, ami termelési oldalon visszaesést eredményez.
Na most az imént említett két ágazat, amelyet külön kiemelt a KSH, annak ellenére, hogy nem szokott ágazatokat kiemelni, de hát ez mondjuk pont két olyan ágazat, ami nőtt. Ezek jelentős növekedést tudtak elérni? És van-e bármilyen ötleted arra, hogy mi miatt tudtak ezek növekedni?
KSH a két ágazat esetében csak növekedésről számolt be. Mi lehet e mögött, azt még nem látjuk. Az egyi anyag termék gyártása az alapvetően beszállító, például a gyógyszeriparnak szállít be, úgyhogy lehet a termelési láncon belül volt egy átrendeződés. Ugyanígy a fa és papíripar, itt is inkább a belső kereslet, kisebb mértékben a külső kereslet az irányadó. Itt lehet, hogy a belső kereslet kezdett el élénkülni ezen az ágazatokban.
Na most ugye, ahogy említetted, havi alapon viszont nőtt az ipari termelés, igaz, egészen minimálisan 0,5%-kal. Ez azt jelenti, hogy azért már látszik valami beindulás, vagy itt is akár naptár hatás, akár valami minimális kilengés lehetett.
Ami érdekes a júniusban, hogy az elmúlt hónapokkal szemben most Németországból kedvező hírek érkeztek. Ott az elemzők várakozását meghaladó növekedés történt, termelés esetében a várt 1% helyett 1,4% következett be. Tehát azt láthatjuk, hogy németeknél is volt egy kedvező adat, nem tudjuk, hogy még ez trendforduló-e, egy havi adatból nem érdemes megtenni a következtetésre vonni, Láthatjuk, hogy ott van növekedés, és ez már nálunk is megjelent.
Ezek szerint ennyire direkt a hatása a német ipar teljesítményének a magyarra?
Szoros a kapcsolat a kettő között. Nem egy az egyben, van egy kis csúszás. A német adatok is azt mutatják, hogy júniusban, ami elkezdte húzni a német ipart, az az autógyártás volt. Ez nálunk is jelentősen meghatározó ágazat, az ipari termelésnek nagyságrendre az ötödét adja. Tehát azt láthatjuk, hogy Németországban is egy ágazat húzta a gazdasági növekedést, ott részletesebb adatokat közöl a német statisztikai hivatal, az autógyártás emelkedett ki, vett lendületet júniusban, és vélhetően ez okozta a magyar növekedést is. Ugyanaz a két ágazat, ami leginkább összeköti a két gazdaságot.
Ezek alapján, hogy látod, milyen kilátások vannak itt a következő hónapokra? Ugye most nyár van, nem biztos, hogy most fog még nagyobb lendületet venni bármi is, de ezek szerint őszre jöhet a fellendülés?
Igen, a nyár az iparban mindenképpen jelentős bizonytalanságot okoz, mikor vannak a szokásos nyári leállások, szabadságolások. Ugyanakkor a mostani adatok, illetve a német adatok talán minimális bizakodásra adnak okot, hogy már elkezdhet növekedni a külső kereslet is, talán ősszel vagy legkésőbb év végére lendületet vesz a külső kereslet is. Ami szükséges lenne az is, hogy a magyar gazdaság növekedését is dinamizálja.
Rövidesen vége a nyárnak, és itt az iskolakezdés, méghozzá az iskolakezdéssel kapcsolatos költségek. Nos, erről beszélgetett Lakatos László, a Régió Játék webáruház egyik munkatársával. A webáruház friss kutatása szerint ugyanis a leendő első osztályosokra költenek a legtöbbet, hiszen mindenből újat kell venni, így összességében a szülők jellemzően 50 és 75 ezer forintos kiadással számolnak. A cég ügyvezető helyettese ezzel kapcsolatban elmondta, hogy alapvető iskolaszerekre, például füzetre, toltartóra, irodaszerekre és rajzfelszerelésre a családok 46%-a, vagyis majdnem fele, 20-30 ezer forintot költ, de ez az összeg akár a 40 ezer forintot is elérheti, vagy a fölé is kúszhat, főleg az alsó évfolyamok esetében. Ha pedig az iskolatáska egy új cipő és a kötelező tornacipő árát, valamint a nyáron kinőtt felső ruházat pótlásának a költségeit is ide számolják, akkor Gyaraki Dávid szerint akár a 100 ezer forintot is meghaladhatja az iskolakezdés költsége. Lakatos László interjúját hallják.
Az áruházakban már a medencéktől átvette a főszerepet az iskola felszerelés. Ahogy látszik, mindenhol öles betűkkel hirdetik, hogy iskola kezdési akciók vannak. Önöknél is elvárják a vevők az akciókat? Egyáltalán ez ma már a feltétele annak, hogy megfelelő mennyiségű vásárló jelenjen meg a pultok között?
Magyarország mindenképpen egy nagyon árérzékeny piac, tehát a vásárlók minden forintot szeretnek jól megszámolni. Én azt gondolom, nem is az akciókon van feltétlenül a hangsúly, hanem a jó árakon. Tehát nagyon ártudatosak a vásárlók, és azt nézik, hogy forintra mennyi a végén. Sok helyen van azért úgy, hogy akciós valami, de még az akciós ár sem feltétlenül az a jó ár, amit mondjuk keres a vevő. Úgyhogy én ezt gondolom, hogy inkább az ár a döntő, és ez mindenhol igaz.
Ez az árérzékenység, ez hogy néz ki? Csak az ár számít, vagy azért az a néhány évvel ezelőtt megindult folyamat, hogy az ár értékarányt keresik igazából a vásárlók, tehát azért most már bármi vackot nem vesznek meg azért, mert 3 forinttal olcsóbb. Ez maradt, vagy bár ez sem igaz, annyira erős lett az árérzékenység az infláció hatására?
Továbbra is igaz az, hogy árértékben gondolkodnak a vásárlók, de kategória függő. Tehát nem mindegy, hogy melyik kategóriában, mert egy vonalas füzeten, ahol mondjuk nincs olyan nagy különbség a minőségben, ott abszolút csak az árt fogja figyelni. Ahol mondjuk már egy összetettebb kategóriáról beszélünk, tehát hogy a termék már egy összetettebb dolog, mondjuk mint egy iskolatáska, ahol van 4-5-6-8 különböző paraméter, hogy mennyire ergonomikus, hogy milyenek a szíjak, zsebek, csatok, stb. És akkor még ugye a különböző mesehősökről, figurákról még ugye nem is beszéltünk, ami egy nagyon fontos kiválasztási szempont. Tehát, hogy ott sokkal inkább az árérték arány fog dominálni, kiválasztásnál, úgyhogy talán ez így árnyalható, ez az ár-árérték kérdés.
És egyébként a különböző csatornák, ugye önöknek van online értékesítése is, és offline áruházi értékesítés is, hogy oszlik meg, hol vásárolnak nagyobb tételben a vevők, vagy hol szeretnek nagyobb tételben vásárolni?
Kosárértéket tekintve online valamiért mindig magasabb. Most is nekünk így erre az iskola kezdési időszakban ilyen 15 000 forint körül van a kosárérték online, míg az áruházi vásárlás esetén ez egy kicsit több, mint ennek a fele, 8500-9000 forint körül van. Maga az aránya pedig, általában ez egész évre igaz, hogy 85% az az áruházi vásárlásban valósul meg, és körülbelül a 15-20% az, amit pedig online vásárolnak. Ugye ez itt a tömegére, a vásárlás számosságára értendő ez az arány.
Na most egyébként az, hogy ezek a kosárértékek így alakulnak az áruházban, illetve online, ebben benne van az is, hogy a drágább termékeket vásárolják inkább online, mert talán ott jobban össze tudják hasonlítani az online árakat, és ez az oka, vagy pedig ott vannak ilyen nagyobb pakkok, amik akár az olcsóbb termékek még olcsóbbá tudnak válni.
Többféle magyarázat van rá, de talán a legdöntőbb, hogy a szállítási költséget is ilyenkor ugye beleszámolják, és azért online a vásárlási szokásnál az egy kicsit jellemzőbb, hogy tudatosabban összeválogatja a kosarát, és akkor azt mondja, hogy oké, akkor most átgondolom, hogy jó, akkor mi az, ami még kell, vagy kellhet, mert hogy akkor a szállítási költséget akkor csak egyszer kell ugye kifizetni, és akkor ez talán az, ami főleg húzza fölfelé, illetve ugye ott a szállítási díj az mindig változó, a bizonyos értékhatár fölött ingyenes. És akkor sokszor van, hogy emiatt még beletesznek egy olyan terméket, amit mondjuk ugyanez offline, ez a hatás nem jelenik meg, de ugye online, hogy elérjék az ingyenes szállítást, akkor még beletesznek egy kisebb terméket, vagy akkor úgy rakják össze a kosarat, hogy ezt az értékhatárt egyébként az ilyen 15-17 ezer forint körül szokott lenni, hogy ezt akkor elérjék, és ez értelemszerűen húzza magával azt, hogy az online kosár magasabb lesz. Ezzel szemben ugye az áruházban ez a hatás nincs meg, ott nem ennyire tudatosan rakja össze a kosarát a vásárló, nem azt mondja, hogy most ezért beszaladok, kellett most valami gyorsan a gyereknek, akkor útközben hazafelé, vagy amikor útba esik, akkor beugrok a játékért, és akkor így emiatt az offline kosarak azért alacsonyabban vannak.
Önök hogy számolták, mennyibe kerül egy tanévkezdés egy családnak? Úgy általában, illetve gondolom az elsősök azok mindig többe kerülnek, hiszen mondjuk iskolatáskát mindenképpen kell venni, míg a nagyobbaknak lehet, hogy jó még az előző évi.
Évek óta folytatjuk már a kutatásunkat a témában, minden év iskolakezdésnél megkérdezzük, most már több mint 1500-an töltötték ki ezt a kérdőívet, tehát szinte reprezentatívnak mondhatjuk, és ebből az jön ki, hogy az iskola kezdők, főleg az elsősök, ott az iskola táska az egy jelentősebb költséget jelent. Hát most egyébként olyan 50-75 ezer forint közötti kiadással kalkulál egy család per gyerek, vagy hát most persze nyilván itt lehet átfedés, hogyha egy családban több gyerek van, hogy egy-egy nagyobb készlet vagy valami, de hát ugye mindenkinek saját tolltartó, saját iskolatáska kell, tehát ilyen értelemben lehet úgy elmondani. És hát ez jelentős kiadás a szülőknek, és sokan már előre készülnek erre, igyekeznek elosztani akár azok, akik jobban ki vannak számolva anyagilag, hogy a nyáron, vagy sokan csinálják azt, hogy az óvis ballagásra már kapnak valamit, ami a tanévkezdéshez majd jól fog jönni, egy tolltartót, vagy akár akkor kapja meg az iskolatáskáját, és akkor a többi tanszert, felszerelést, azt meg akkor a nyár folyamán, vagy akkor azt augusztusban, és akkor így kisebb ez az anyagi teher. De körülbelül így lehet számolni, hogy majd közel 100 000 forint is elmehet. Ugye, hogyha még hozzávesszük azt, hogy a cipő, a tornacipő, ruházat, egyebek, tehát ez valahol itt van nagyságrendileg.
És ugye hát akkor még nem beszéltünk a külön órákról és a sporttevékenységről, ez is megjelenik, gondolom, akárha saját áruházi eladásokat nézik, akárhogyha megkérdezik a szülőket erről, van-e külön felmérés, hogy mondjuk még mi mindent kell beszerezni ilyenkor? és az mibe kerül?
Igen, így a külön órák tekintetében is megkérdeztük a vásárlókat. Az úszás, a tánc és a foci a legnépszerűbb, így az általános iskolások között, tehát az ehhez tartozó felszerelések. Ugye mi itt a sportszernél a focilabdák eladásai, vagy az úszószemüvegek, egyéb ilyen úszás segítő eszközöket látjuk, hogy azért még így az augusztusban még tolja a strandcikk eladásokat. Úgyhogy ezek a legnépszerűbbek, és hát igen, ez is még külön anyagi terhet ró a családokra, illetve hát befektetési lehetőséget, ugye attól függ, hogy ki hogy tekint rá.
Térjünk még vissza a tanszerekre egy kicsit. Ugye azt mondta, hogy 50-20-100 ezer forintba kerül az iskola kezdés. Ebből kifejezetten tanszerekre, írószerekre, papírárúra és tollakra, ceruzákra mennyit kénytelenek költeni a szülők?
Körülbelül egy 20-30 ezer forintot költenek, ezt válaszolták erre a kérdésre a megkérdezettjeink.
És akkor erre jönnek rá az egyébként hagyományosan drágábbnak tekintett, például iskolatáska, tolltartó és egyebek. Egyébként mennyit drágultak az elmúlt időszakban a füzetek, illetve az írószerek? Mert az embernek az az érzése, amikor bemegy egy-egy üzletbe, hogy rengeteget, tehát a leginkább ez drágult az elmúlt időszakban.
Én ugye attól függ, hogy melyik részét nézzük a termékkategóriáknak, mert azért egy vonalas füzetnek a drágulásán egyébként nem érződik feltétlenül annyira. Most az elmúlt években voltak 20 forint körül, most 35 forintért is lehet kapni ezt a legegyszerűbb kis vonalas füzetet, tehát alapvetően az infláció természetesen érezhető ezekbe a kategóriákba is, tehát az nyugodtan egy olyan 30% drágulás az az alap, tehát annyin senki ne lepődjön, meg az gyakorlatilag az a reál érték egy korábbi évhez képest, tehát az most ugyanannyi szinte, hogyha csak a 30% drágulás látja valaki egy terméken, akkor az tulajdonképpen azt jelenti, hogy ugyanannyiba kerül, mint tavaly. Ugye az e fölöttiek, hát nyilván még azért erre rájönnek különböző hatások. De most ami a leginkább terheli így az importőröket, kereskedőket, az továbbra is az, hogy megint a hajózás, szállítmányozás árai elkezdtek fölfelé kúszni. Nagyon komoly konténer hiány van, és nagyon erősen nyomja föl a konténer árakat is ez a hatás. Ugye itt volt a kalóz probléma az afrikai partoknál, és ezzel együtt valahogy a konténerekből is kifogyott Kína. Ugye ott is azért még mindig nagyon szigorúak egyébként a COVID szabályozások, tehát indokolt vagy indokolatlan, ezt mindenki eldönti magának, de sokszor az az eljárásrend, hogyha van egy megbetegedés a kikötőben, vagy a gyárban, akkor már egész részlegeket lezárnak, tehát hogy itt azért az értékesítési lánc eléggé érzékeny, és ez azért meglátszik az árakon, tehát ebben biztos, hogy van egy nagy ugrás most megint a tavalyi évhez képest, úgyhogy ezt azért lehet érzékelni a polcokon, illetve hát kérdés, hogy itt a karácsonyi szezon, ugye a következő nagy szezon, hogy ott is mi fog a polcokra kerülni, meg mi fog ebből érződni, de hát az iskola szereknél is ugye nagyon sok áru ugye Kínából, Távol-Keletről érkezik az országunkba, és ezek a hatások rányomják ilyen módon az árakra is a bélyegüket.
Ezek voltak tehát a ma reggeli Monitor legérdekesebb beszélgetései. Ajánlom figyelmükbe a 17 órási, kicsit bővebb hanganyagokkal megtűzdelt híradásunkat, és természetesen a holnap reggeli Monitort is, 7:30-kor kezdődik, a műsorvezető pedig Nagy Károly. Lesz. Én megköszönöm a figyelmüket, Péli Nagy Katát hallották.
Ez volt a Reggeli Monitor Extra. Válogatás a hét legjobb beszélgetéseiből. Ha többre kíváncsi, hallgassa a Reggeli Monitort minden hétköznap 6:30-tól a Trend FM-en.